mi curso de horror apoyando un
megjelentek el szemben, és én vagyok, aki elrettentesen visszásol, megjelentek el szemben udvarias, hogyha elkezdjük, szeretettel üdvözlök mindenkit, akik most közvetlenül nézik, vagy később a YouTube-on keresztül a Kábel TV szakosztály, a Média Klub és a Vételtechnikai szakosztály közös rendezvényét. Mint ahogy egy általam nagyon utált tévé közvetítés is mindig abban szokott kezdődni, hogy elmondják, hogy milyen jópofa dolgokat lehet hallgatni majd később. Én is ebben kezdeném, hogy a következő előadásainkat csak gyorsan fölvetítem. Ez meg fog jelenni majd a YouTube-on is és a HTE honlapján is. Ezeket az előadásokat tervezzük, és a régebbi előadásaink megnézhetünk vagy a YouTube-on közvetlenül, vagy a HTE honlapon keresztül elérhetők. És akkor eljutottunk odáig, hogy Pater Tibor, aki ez a német tudományok doktorának megfelelő cím, amit egyetemeket adnak, fizikus, a PULI Space megalapítója és ügyvezetője, és mit keres a PULI a Holdon című előadását tartja. Nagyon nem szeretném lelőni, hogy mit is keres a PULI a Holdon. Gondolom Tibor el fogja mondani, hogy a PULI hogy kerül a Holdra, miért a Holdra, mi az, hogy PULI és miket keres, és ezennel át is adom a szót Tibornak.
És akkor én pedig átveszem a szót. Köszönöm szépen, Iván, köszönöm a meghívást is, és valóban ezeket a dolgokat igyekszem összefoglalni és elmondani, és akkor csapjunk is bele, én is akkor megosztom a képernyőmet, remélem, hogy probléma nélkül fog ez működni, és ha minden igaz, meg kell keresnem, ez lesz az, igen. És elvileg, hogyha minden jól megy, akkor ezt most már látjátok. Mit keres a PULI a Holdon, és tényszerűen azért mögötte már ott van a Hold, ha már erről beszélünk. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát az online technikának köszönhetően most ezen a módon mutatom be akkor, hogy mit is keresünk a PULI a Holdon, mit csinálunk egyáltalán, úgyhogy csapjunk is bele. És kezdjük el egy nagyon rövid összefoglalóval, ugye már annyira nem vagyunk fiatalok, 11 évesek leszünk júniusban, amikor, és ugyanis 2010 júniusában megalakultunk, és akkor azért gondoltam, hogy érdemes létrehozni egy ilyen társaságot, mert volt egy verseny erre, gondolom azért még emlékeztek, vagy többször is szó esett óra, ez volt az úgynevezett Google Lunar X Prize, ami arról szólt, ugye, hogy építeni kell egy eszközt, azt el kell juttatni a Holdra, annak ott körül kell nézni, ezt úgy szoktam lefordítani, hogy egy felderítő robotot kell tulajdonképpen eljuttatni a Holdra, és mindezt lényegében magán finanszírozásból, és különösebb állami beavatkozás nélkül, és nyilván megfelelő módon idézőjelben jó árasítva, hiszen ha neked kell összeszedni a pénzt mindenre, akkor megnézed, hogy tudsz a legjobban kijönni belőle. Nem is nagyon sokat akarok erről most mesélni, menet közben azért lesz szó, tehát mi erre jöttünk létre, és ezen dolgoztunk elég sokáig. Erről mindjárt mondom, hogy mit nagyon rövid összefoglalóban, hogy mit is sikerült azért elérnünk ez alatt az idő alatt. Most a Google-nál X-Prize-ról röviden talán annyit, hogy annak idején nagy volt a kétkedés idehaza is, idehaza talán nagyobb, mint a nemzetközi világban, bár ott se hitte senki, hogy ezt meg lehet valósítani tulajdonképpen. De maga a GLXP, ezt fogom használni, ezt a rövidítést, egy úgynevezett ösztönző díj, egy incentive prize, ami azt jelenti, hogy egy díj volt kitűzve, hogy aki először valósítja meg a kitűzött feladatot, az kap 20 millió dollárt, a második helyezett 5 milliót, és akkor még kisebb díjak is szóba jöhetnek. Tehát ez úgy szokták mondani, hogy ez egy nem teljesen klasszikus kutatásfejlesztési finanszírozási modell. Alkalmazzák azért máshol is, története is van, ebben most nem megyek bele, mert nem ez volt a lényeg. Röviden ez arról szól, az ilyenfajta versenyek kiírása, illetve futtatása, hogy olyan szellemi és pénzügyi tőkét vonjon be egy feladat megoldására, ami esetleg más vonalakon nem lehetséges, mert túlságosan kockázatos, túlságosan vadnak tűnik első körbe. Hát ez azt gondolom, hogy egy tipikusan ilyen történet volt. Ennek ellenére 28 csapat nevezett be anno 2010 végéig, köztünk mi, és elég szép eredményeket értek el. Itt most nagyon röviden összefoglalnám, hogy formálisan ugyan 2018 március 31-én győztes nélkül, győztes kiéletése nélkül véget ért a verseny, de hat olyan társaság is kitermelődött, vagy kitermelt a GLXP, akik vagy már eljutottak a holdra, vagy nagyon közel állnak ahhoz, hogy eljussanak a holdra. Mi vagyunk egy picit a hetedikek, tipikusan, nem is tudom magyarul az underdognak mi a jó megfelelő, tehát milyen kicsit a külső pályán próbáltunk mozogni, ebből mindjárt többet. A hat csapat közül szeretném megemlíteni az Israeli Space IL nevű szervezetet. Ez egy non-profit szervezet, és ők valóban megépítették a Bereshit nevű holdszondájukat. Ez a holdszonda 2019 áprilisában, tehát egy évvel a hivatalos lezárása után, a verseny hivatalos lezárása után hold körüli pályára állt, és április 11-én megkísérett leszállni a holdra, és ez hát tényleg a leges-leges legutolsó pillanatokban kb. 10-12 kilométerre a hold felszíne felett lett egy baki, elvesztették az irányítást a szonda felett, a leszállóegység felett, és hát ahogy ők mondták, nem egy darabban érték el a hold felszínét, ez magyarul azt jelenti, hogy becsapódtak. De ez egy példa volt, hogy kb. 100 millió dolláros költségvetésből valósították meg a feladatot, de ez mutatta, hogy meg lehet oldani ezt a feladványt, és egyébként pedig most készülnek a Bereshit 2 nevű expedícióra, ami jelen állás szerint 24 második felében, fél évében indulna el, és egy hold körülkeringő egységet és két leszálló egységet is tartalmaz. De ők valóban eljutottak a holdra, és megcsinálták, de ezen kívül több olyan cég, olyan csoport jött létre, akik nagyon közel vannak. Ebből az egyik az Astrobotic nevű amerikai társaság Pittsburgh-ről, róluk lesz több, esik több szó is, mert velük kapcsolatban vagyunk, és jó viszonyt ápolunk. Ők viszont, ha minden igaz, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy minden jól megy, és mindenki tartja a határidőket, idén évvégén elindulnak a hold felé. Közel 50 év után ugye első amerikai leszálló egység lesz. Tehát így kezdtük mi tulajdonképpen, egyébként pedig itt ezen a fólián, ami látszik, hogy 2016-ban sikerült nekünk is megállapodni, ez pont az Astrobotic csapata volt, hogy adott esetben minket is elvinnének a holtak. Mi mindent csináltunk ez alatt az idő alatt, itt ezt most csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, erről már többször is beszéltünk. Mi azt hamar beláttuk, hogy ugye sem nagy rakétát nem fogunk, nem is akarunk fejleszteni, se holdi leszállóegységet nem fogunk tudni összerakni, az azért egy nagyobb feladat. Mi, ha úgy tetszik, az utolsó lépcsőbe szálltunk be, tehát magán a hold felszínen szeretnénk mozogni, és erre találtunk ki több koncepciót, amiből végül is, ezt talán ismeritek már, ugye ez a furcsa kinézetű, úgynevezett botkerekes rover jött ki. Itt látjátok ezen a képen ezt a variációt. Ez tulajdonképpen egy nagyon jó felszíni mobilitással rendelkező, nagyon egyszerű holdjáró. Látjátok, egy lapos doboz, tulajdonképpen némi kamerával felszerelve, kommunikációval ellátva, és ezekkel a furcsa úgynevezett botkerekekkel. Ilyenből többet is legyártottunk, ezek földi prototípusok, viszont mi azt gondoltuk, hogy nem elég ezt a tervezőasztalon vagy gondolatban letesztelni, hanem amennyire lehet, ezt igyekeztünk földi körülmények között megvizsgálni, hogy hogy teljesít a koncepció, és úgynevezett analóg terepteszteket hajtottunk végre, három ilyen terepteszteket hajtottunk végre. Ezek a analóg terepteszteket úgy néznek ki, hogy a keres az ember egy holdbéli tájat, szószoros értelmében egy olyan területet, amely geológiailag amennyire csak lehet hasonlít a holdra, illetve az anyag összetétel, a talaj összetétel is hasonlít ehhez, vagy a Marshoz adott esetben, és ott próbálja ki éles körülmények között, hogy hogy működik az általa kitalált eszköz. Három ilyen nagy terepesztet hajtottunk végre, az elsőt a marokkói sivatagban 2013. februárjában, ezt az Osztrák Űrfórum nevű civil szervezettel segítségével hajtottuk végre. Az osztrákok nagyon régóta foglalkoznak úgynevezett Mars analóg teszteléssel, és amit ezen a képen is látjátok, készítenek hozzá ilyen analóg űrruha szimulátorokat, ezek nem teljesítenének a világűrbe, de tényleg minden tudnak, amit egy űrruhának tudni kell, és egy picit azt nézik, hogy tele van szenzorral, ugyanúgy cipelni kell, 50 kiló körülbelül egy ilyen történet, nehezítve van benne a mozgás, tehát próbálják a valós viszonyokat szimulálni, és egy csomó ilyen tesztet hajtottak már végre, hogy hogyan mozognának, hogyan néznek ki egy ilyen tudományos expedíció a jövőben. Ők a Marsra céloznak, de ez lényegében ugyanilyen a Holdon is. Tehát velük voltunk először ilyen teszten Marokkóban, ott lényegében azt tudtuk bizonyítani, hogy a koncepció működőképes, tudjuk irányítani a rovert innen Budapestről, csak annak az információnak az alapján, amit a rover visszaküld, tehát ez a klasszikus távirányításos módszer, ez működött, kb. 500 métert mentünk, csináltunk panorámaképeket, lényegében majdnem mindent, amit a verseny szabályai megköveteltek. Aztán ezután elmentünk egy saját szakállunkra, Hawaii szigetére, nem a szép fehér homokos strandokra, hanem Hawaii nagy szigetére, ez a vulkáni sziget, erről időnként hírekbe lehet hallani, hogy éppen kitört adott esetben valamelyik még működő vulkán. Itt a Mauna Kea vulkán oldalában van egy terep, amit a NASA már nagyon régóta használ tesztelésre. Apollo űrhajósok is jártak arra felé, mégpedig ugye geológiai tanulmányokra és azoknak a gyakorlására. Tehát a 2012 óta van egy a Tilói Egyetem által működtetett központ, ahol különböző teszteket hajtanak végre, és mi is ott voltunk 13 decemberében, ahol ez volt a Mission Mauna Kea, ahol lényegében lezongoráztuk azt, amit a Holdon tervezünk majd megtenni, és még sok minden mást is néztünk, hogy hogy működik a puli. Itt, ami hozzátennék, hogy itt azt is be tudtuk bizonyítani, hogy egyszerre több polgárat is tudunk irányítani, tehát a szoftverünk is olyan, illetve akkor két-kettő prototípusra voltunk ott, és ezt megcsináltuk. De volt egy harmadik tesztünk, azt szintén az osztrák kollégákkal csináltuk, ez itt közelben volt, Ausztriában, a Kaunertal nevű gletszeren, ez egy úgynevezett szikla gletszer, ilyen holdon nincsen, de a Marson várható, egy hasonló geológiai formáció, mert szerint, hogy jégen vannak a sziklák röviden és tömören. Itt megint tovább mentünk a tesztelésbe, és itt egy olyan tesztet is végrehajtottunk, hogy hogy tudja segíteni egy ilyen rover, mint a Puli, az űrhajósok munkáját, egy kutatóhajós munkáját, például azzal, hogy lejár egy terepet, amivel megnöveli a felderítés hatékonyságát, és megmondja, hogy mondjuk ide érdemes jönni, mert itt van egy olyan minta, amit érdemes begyűjteni, vagy érdemes megnézni. Ezt is sikeresen teljesítettük, tehát azt elmondhatjuk, hogy a rovereket így meg tudtuk építeni, ezek funkcionálisan működnek. Ezután jönne az a lépés, ahogy ezeket holdképessé tesszük, és találunk fuvarost, aki elvinne bennünket a holdra. Ez eddig nem sikerült, de erről is fogok röviden néhány szót ejteni, tehát ez a lényegében ezeket továbbra is dolgozunk a roveren, és most kislábon, és mindjárt elmondom azt is, hogy miért csak kislábon. Itt látjátok még a bal oldali képen egy irányítóközpontot, amikor ez konkrétan éppen a havai küldetésről készült, amikor a központba tehát jönnek vissza az információk, képek, és találják ki az adott csapat vezetői, vagy a kollégái, hogy mi a következő menet, parancs, mit csináljunk, van egy. Hát ezeket elég jól sikerült gyakorolnunk, és van benne tapasztalat. Ami a holdhoz tartozik még, az, ami például, hogy tudni kell, hogy milyen környezet vár ránk, és itt most csak röviden mondom, a hold nem egy jó hely. Ugye elmondom, biztos, ami biztos, azért nem mindennapos dolog. A holdon két hétig tart az éjszaka, és két hétig a nappal. Légköre lényegében nincsen, és a gravitációja körülbelül egyhatoda a földiének, és teljesen nyitva van a kozmikus sugárzás előtt, nincsen védőpajzsa, mint nekünk itt a Földön. Röviden és tömören ezek a legkedvezőtlenebb körülmények. A hőmérsékleti viszonyokról annyit, hogy a legyenlítő környékén a nappal 100-120 fokot is elérheti a hőmérséklet, így éjszaka -180-200 fok, és ez elég sokáig tart, tehát nem egy jó hely. Ehhez jön még például a holdpor, ami egy nagyon karcos, éles és agresszív szállópor, amit ha fölverünk, akkor azok mindenkor oda tapad és veszélyes, tehát nem egy jó történet. És ott a sugárzás is. Most mi ebbe azért belenéztünk, tehát nyilván próbáltunk különböző matematikai eszközökkel, különböző szimulációkat végrehajtani. Ez részben a hőmérséket szimulációk voltak itt ezen az ábrán, például azt látni, hogy egy majdnem nem teljesen fiktív leszálló egység, és mellett egy dolog, hogy néz neki különböző megvilágítási körülmények mellett. És aztán közben elkezdtünk azon is gondolkozni, hogy milyen sugárzási viszonyok vannak, hogy tudjuk ezt meghatározni, mire kell felkészülni. Ez leginkább, hogy az elektronikát érinti. Meg önmagában egy érdekes dolog, és ez vezetett el bennünket végül is oda, hogy most valami mással foglalkozunk leginkább a roverek kívül. Ez a képet azért tettem ide, mert ez egy picit az átvezetés ebben a más irányban. Ez az ausztriai telepeszünkön készült, ez is kb. 2700 méter magasan van volt az állomás, és ez olyan vicces volt, nekem azért csináltam ezt a képet, hogy az alpesi tehenek, a hegyi vadászok és az analóg uralósok egyképpen az viszonylag ritkán fordul elő, tehát készüljünk mindig arra, hogy nem tudjuk, hogy mi váránk és mivel találkozunk, vagy kivel találkozunk. Egy picit, hogyha ügyesebb lettem volna jobbra, a két látható lenne maga a pulis, de az nem volt elég közel ahhoz, hogy be tudjam fogni egy lökést lökhetre. Ezt azért mondom, mert végül is egy ilyen viszonylag váratlan történet adott nekünk egy újabb lökést, miután már kicsit éppen el voltunk keseredve, mert vége lett a versenynek, nem tudtunk elegendő finanszírozást biztosítani ahhoz, hogy tényleg el tudjunk indulni a Hold felé. De ennek ellenére nem adtuk fel, próbáltunk tovább dolgozni, de ezt el tudjátok képzelni, az ilyen szituációban azért egy kicsit dolgoz az ember feje. És akkor jött velünk szemben egy lehetőség, egy kisebb NASA kihívás, amit úgy hívtak, hogy Honey, I Shrunk the NASA Payload, ez körülbelül úgy szoktuk lefordítani, hogy drágám, összepréseltem a NASA rakományát. Ez egy utalás, ha jól tudom, 90-es években ment egy film Amerikában, egy sorozat, hogy drágám, összementek a gyerekek, vagy valami hasonló, én nem különösebben ismertem, de mondták többiek, hogy ez egy szállóig Amerikában mindenki ismeri. És itt arról volt szó ebben a versenyben, hogy a NASA azt mondta, hogy keresnek olyan kicsi, könnyű mérő műszereket, eszközöket, amelyek a Holdon működnek, és vagy a holdi környezetet tudják monitorozni, tehát különböző tulajdonságokat mérni, sugárzás, porsűrűség, bármi hasonló dolgot, vagy hozzá tud járulni valamilyen módon a Holdon található erőforrások felderítéséhez. Erről többet fogok mondani, hogy mi az, ami a Holdon van, és mi az, ami érdekes, mert ez most egy nagyon izgalmas terület, és nagyon berobban, de erre később visszatérek. Mi ezt tavaly áprilisban jelent meg egy ilyen közösségi platformon, a NASA üzemeltet, és különböző ilyen kisebb felhívások vannak, és ennek azért örültünk, mert egyrészt részt vehettünk benne, a NASA dolgaival általában csak amerikai szervezetek vehetnek részt, tehát ott viszonylag kevés az, ahol könnyen be tud jutni bárki lényegében a világon. Ez egy olyan verseny volt, és itt a fantázia rajzon lehet látni, tehát azt mondta a NASA, hogy mi dolgozunk olyanokon, hogy egy cipődoboznyi, egész kicsi holdjárókat készítünk, és ezeket keresünk valamilyen jó műszert, amit aztán ez a kicsi cipős doboznyi rover el tud vinni valahova, és ha több ilyenünk van, akkor több területet tudunk bejárni. És a játékszabályok azok voltak, hogy ez ne legyen több, mint egy fél lyukszat, tehát 10x10x5 centinek kisebb legyen, ne legyen nagyobb a tömege, mint 40 deka, itt nem is írtam fel, és ne fogyasszon többet, mint 4 wattot. Ezek eléggé szoros megkötések, és akkor el lehet gondolkozni, mi mindent lehet kihozni egy ilyen kicsi műszerből, hogy lehet ezt megtervezni, megvalósítani. És itt jött be nekünk az a szerencse, hogy mi ezzel foglalkoztunk, hogy visszamegyek egy picit itt az előző diánra, hogy földi környezet szimulációk és küldetés tervezés, amit foglalkoztunk a sugárzással, a holdi sugárzással, és ezen belül ott volt már egy picit a gondolat, hogy neutron sugárzás detektálásával lehet például vízjeget keresni a Holdon. És akkor azt mondtuk, hogy elővettük ezt a gondolatot, ezt Lucsányi Dávid kollégánk fejéből pattant ki, hogy akkor nekünk van egy ilyenünk, hogy tudunk ilyen kicsit csinálni. Akkor azt mondtuk, hogy úgy szó, neki nézzük meg, hogy bele tudjuk gyömöszölni azt a gondolatot egy ilyen pici kis dobozkába, hogy mi akkor vizet keresünk majd a Holdon. Ez nem árulok el titkot, az annyira jól sikerült nekünk, hogy ezt az első fordulós versenyt megnyertük, tavaly júliusban első díjat kaptunk a holdi erőforrások felkutatásának a kategóriájában, ami már 30 000 dolláros kis díjjal járt, aminek természetesen nagyon-nagyon örültünk. A pénznek is, de leginkább annak, hogy a NASA úgy látta, hogy az, amit mi kitaláltunk, az izgalmas lehet és érdekes lehet. Ennek volt egy folytatása, vagy van egy folytatása is, mind a díjazott csapatok, akik ebben az első fordulóban díjat kaptak a gond elgondolásaikért, benevezhettek egy második fordulóba is, ahol az volt a feladat, hogy most viszont akkor mondjátok meg, srácok, hogyan tudjátok ezt egy év alatt megcsinálni. Úgy, hogy 3 darab működő, lényegében repülésre kész példányt leszállítottok Pasadénába a Jet Propulsion Laboratory asztalára, és ezt rakjátok össze a projekttervet, írjátok el részletesen, hogy ezt hogy gondoljátok, hogy mit fog tudni az eszköz, mi kell hozzá, hol vagytok, melyik úgynevezett TRL szinten vagytok, ez a Technology Readiness Level, és hogy gondoljátok, hogy ezt meg tudjátok oldani egy éven belül, és hogyha ezt mi elhisszük nektek, mondtam a házam, akkor adunk rá 225 ezer dollár maximum, tehát ennyi pénzt ad erre a folytatásra. Most nem állulok zsákmaszkát, látjátok már, ez január 29-én, ha jól emlékszem, akkor volt a hivatalos eredményhirdetés, benne voltunk a díjazottak közül szintén egyediként a holdi erőforrások felderítésének kategóriájában, megkaptuk a NASA támogatását, tehát a pénzt is és azt a segítséget is, hogy ezt valósítsuk meg, úgyhogy most napig benne vagyunk a munkában, és azon dolgozunk, hogy ezt valóra is váltsuk, hogy ezt a víz szimatolót, úgy neveztük el, hogy víz szimatoló, ha már jó kutyához méltóan a holdon szimatolunk, akkor szaglálódjuk, szimatoljunk. Most ezen dolgozunk. Erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszámolni, hogy ez hogy néz ki, mi a gondolat, hol tartunk, miért jó ez a NASA-nak, hogy vannak ezzel a többiek a világ úgy összességében, és ezt szeretném egy kicsit bemutatni. Ugye ideális esetben egyébként az lenne nekünk a legnagyobb öröm, hogyha sikerül a vízszimatolót megcsinálni, és ezt egy puli holdjáróra tudnánk fölvinni, és ez eljutna holdra, de erről is esik majd szó, ez a továbbra is a célunk, hogy a rover is menjen, de első körben most a kis vízszimatolóról beszéljünk. És akkor nézzük meg, hogy miért jó ez. Víz a holdon. Ugye első körben ez úgy hangzik, hogy ez nem is lehet, hát ahogy elmondtam, hogy se légkör, két hétig nagy meleg, két hétig nagy hideg, akkor hogyan lehet ott víz a holdon? Most a időközben tudjuk, hogy van vízjég a holdi pólusok környékén. Ez úgy néz ki, hogy különböző mérésekből ezt egyrészt már nagyjából tudjuk, hogy hol lehet. Az okát pedig úgy lehet talán a legkönnyebben elmondani, hogy miért pont ott, ahol van, és hogy hogy maradhatott meg. Ha meggondoljuk azt, hogy a hold tengely körüli forgása, tehát a tengely az majdnem merőleges a nap körüli keringés sítjára. Ugye a Földnek van ez a 27 fokos dőlésszöge, emiatt van ugye a ráktérítő, baktérítő. A holdon ilyen értelemben ez nincsen, mert kisebb, mint 2 fok ez a dőlés, ami azt jelenti viszont, hogy itt a tulajdonképpen a pólusok környékén ott mindig nagyon-nagyon alacsonyan áll a nap, tehát ha ott van egy kisebb jövés, tehát az esetben nappal sem süt be oda a nap. Magyarul ott nappal is hideg van, ezeket a területeket úgy hívják, hogy az állandó árnyékos területek, az a Shadow Regions, és ha van víz valahol a hold felszínén, vagy a holdi talajban, akkor ott meg tud maradni, mert ott nem lesz olyan meleg, hogy onnan kijöjjön. És ezeket a képeket a hold két pólusáról a Chandrayaan nevű indiai szonda készítette, és itt látjátok, itt ott azok az a kis kék foltokat. Itt gyanítanak már, hogy itt van vízjég, hogy pontosan mennyi azt nem tudjuk. Időközben egy elég nagy iparág született, mondjuk így, hogy hold körüli keringő szondák méréseiből próbálják feltérképezni, hogy hol lehet vízjég a hold felszínén, vagy a holdi anyagban, a regolitban, így hívják a holdi talajt regolitnak, és hogy ez hol van és mennyi van. Az Elkrossz nevű amerikai szonda 2009-ben bizonyította először direkt méréssel, hogy van vízjég, ezkor hagytak becsapódni, szándékosan becsapódott egy része, és a közvetlen utána ment egy másik szonda, és azoknak a felvételeiből, vagy a földi felvételekből a kidobott pornak az elemzéséből lehet tudni, hogy valóban van vízjég, adott esetben ahol. De miért érdekes a víz? mondhatjuk ugye, hogy egyszer lesz ott bázis, erről biztos hallottatok mostanában az hírekben is van, hogy többen is szeretnének állandó bázist építeni Holdon. A víz nyilvánvaló módon, ha nem kell odavinni, hanem helyben van, és ezt mondjuk az urvajosok tudom adni, az már annyira könnyebbség, hogy ezt nem kell odavinni. De még sokkal fontosabb, hogy a vízben ugye hidrogén és oxigén van, ez pedig a könnyen szétválasztható módon hidrogénre és oxigénre mondjuk akkor rakétaüzemelet. Nagyon sok olyan rakéta van, amely pontosan folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működik, tehát igazából tudnánk gyártani, hogy úgy mondjam, üzemanyag töltő állomásokat a Holdon helyben. Miért érdekes az, hogy ott tudok gyártani üzemanyagot? Én ezt úgy szoktam elmondani, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt vagyunk, és hát akkor el akarunk jutni a déli sarkra, meg vissza is akarunk jönni, akkor ezt hogyan csináltuk meg, vagy csinálták meg akkor? Hát úgy, hogy nem vittek magukkal mindent, hanem táborokat, depókat hoztak létre az úton, mint hasonlóan, mint a Mount Everesten megyünk föl. Tehát azt jelenti, hogy nem kellett minden cipelt. Ami érthető, mert se az élelmiszer, se adott esetben üzemanyagot nem kellett. Most, ha elképzeljük azt, hogy ilyen depók létesítésére nincs lehetőség, a déli sark esetében sem, hanem mindent vinni kell az expedíciónak magával, az élelmiszert, esetleges üzemanyagot, ha állatokkal mennek, akkor az állatok üzemanyagát időzőjébe téve, tehát az élelmet, akkor el lehet képzelni, hogy ez mennyire megnehezíti ezt az expedíciót. Most a világűrben pontosan így vagyunk, hogy ha el akarunk menni valahol és vissza is akarunk jönni, akkor a visszatéréshez szükséges üzemanyagot is, és az összes ehhez szükséges tárolóeszköz mindent cipelni kell magunkkal, ezért borzasztóan nehéz és költséges, tehát ezért nagyon fontos, hogyha találunk depó lehetőségeket útközben, és a víz ezért van az egyik legfontosabb helyen a célba vett erőforrások felderítésében, ami a Holdon van. Hát ezért érdekes. Hát szentől, hogy a víz az ott van, de ezért is érdekli a NASA-t is, hogyha tudunk olyan detektort szállítani, ami kimutatja a vízjeget a Hold felszínen. Tehát miért kell ezt pontosabban is tudni, hiszen hát itt a térképutatom vannak dolgok. Ez így igaz, de ezek nem jó felbontású térképek. Tehát ahhoz, hogy precízen tudjuk, hogy hol mennyi van, ott le kell menni a korbakozba, úgy szoktam mondani, a rögvalóságot meg kell vizsgálni, ugye ez az angol, ez a ground truth. Hiszen akkor van értelme arról beszélni, hogy pontos térképet tudunk készíteni adott esetben a terület víztartalmáról, vagy vízjégtartalmáról, és akkor van értelme azon elgondolkozni, hogy ezt a vízjeget valahogyan kinyerjük, és hogy ebből valamilyen formában akkor valóban hidrogént és oxigént tudunk csinálni. Hogyan gondoljuk, vagy hogyan gondolják mások is, hogy ezt meg lehet mérni? Az egyik ilyen módszer, ez a neutronok számolásán alakul. Ez úgy néz ki, nagyon röviden összefoglalnám, ahogy mondtam, a Hold nyitott a kozmikus sugárzásra, ott jön mindenféle sugárzás, és az a sugárzás a Hold felszín felső rétegeiben kölcsönhat az ott levő anyagból, és ennek eredményeképpen többek között, nem csak, de többek között neutronok is jönnek ki a Hold felszínből. Azt általában erre a három részre szokták osztani az energiájuk, illetve a sebességük kell arányosan. Vannak a lassú neutronok, ezek a termikus neutronok, a lassú energiájuk, vannak az epitermikusok, ezek közepesen gyorsak, és vannak a gyors neutronok. Most ezek valahogy keletkeznek itt a holdkérekben, és ott mennek jobbra-balra, és jönnek ki, és közben szóródás során energiát veszítenek. Ha visszagondolunk arra, hogy a hidrogén, vagy a víz ugye az, mi van hidrogén és oxigén. A hidrogénben pedig egy darab proton és egy darab neutron az atomban. A neutronhoz közel álló tömeg van, tehát ennek a szóródás során, hogyha sok ilyen viszonylag hasonló tömegű hidrogén molekulát, vagy hidrogén jelenlétét tapasztalják a neutronok, akkor az úgy lelassul. Vizet ezért is használják ez a reaktorok körül neutronok lassítására. Tehát, hogyha röviden és nem verem, ha kevesebb, közepesen gyors neutronunk van, cserébe több lassú neutronunk van, akkor ez egy indikátor arra, hogy ott vízjég lehetséges. Ezen már jó néhányan dolgoztak, vannak különböző empirikus formulák, és ez hogy lehet kiszámolni. A lényeg az, hogy ha ügyesek vagyunk, és meg tudjuk számolni a különböző fajtájú neutronokat, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen százalékban várható vízjég vagy hidrogén tartalom az adott területen. Hogy ilyenek méréseket végeznek, az azt is mutatja, hogy például itt alul mutatom a NASA neutron spektrométerét, ez a klasszikus módszer a neutronok detektálására, ez hélium-3 gáz van benne, amiben a neutronoknak a reakcióit tudják követni, néha felvillanásra, és azokat számolják meg, hogy hány dolog van benne, és ez kb. Így néz ki, amit itt látszik, ez megy a Holdra, ez a neutron spektrométer, egészen konkrétan az első példány az a már említett Astrobotic nevű cég küldetésén, de erről is fogok még mondani. Tehát ilyen van, de mi azt mondtuk, hogy mi egy ennél kisebb és olcsóbb és egyszerűbb módon szeretnénk számoltatni a neutronokat, és ez ennek örült a NASA. Itt fönt mutatom, hogy mi a mi gondolatunk, ez egy sematikus rajz, mert egy picit többet is mondok még erről. Mi azt mondtuk, mondom Lucsányi Dávid kollégának a gondolata, hogy azt mondja, hogy használjunk sima klasszikus ipari CMOS szenzorokat arra, megfelelő módon megbuherálva jó magyarosan, hogy neutronokat tudjunk számolni vele. Ez úgy néz ki, ezek a CMOS szenzorok lényegében most mindenki, aki például nézi ezt az előadást, az használ ilyent valószínűleg, mert a webkamerában is hasonló jellegű szenzorok vannak, vagy a okostelefonokban, de nyilván ennél vannak kicsit nagyobbak és ipari méretű kamerák, amelyeket különböző esetekben alkalmaznak, és a gondolat itt tulajdonképpen az, hogyha ezekre a szenzorokra egy megfelelő neutronra érzékeny réteget fel tudunk vinni, akkor a kilépő neutron kölcsönhat ebben a rétegben az azon levő speciális anyaggal, és ennek a folyamányaként viszont töltött részecskék jönnek ki belőle, ami a szenzor, CMOS szenzornak a fotódiódáit felvillantja, szaturálja. Tehát az alapgondolat itt az, hogy különböző sebességű neutronokat megpróbáljuk megfogni ezzel a bizonyos speciális bevonattal a szenzoron, és utána megszámoljuk, hogy hány helyen villant fel a történet. Ez az egyik alapgondolat, hogy hogy lehet klasszikus ipari CMOS szenzorokat ilyenre használni. Itt látjátok, hogy három ilyen szenzort szeretnénk felrakni. A fekete az a szóval a fedélzeti számítógép, az a bizonyos FPGA, és a három szenzor pedig három különböző módon van előkészítve. Az egyik az egy mesztelen, tehát azon nincsen semmilyen specialitás, az csak olyan, amilyen. Az a, tulajdonképpen az összes sugárzást nézik, ez a háttér detektor. Van egy, ami a bizonyos a termikus neutronokat vizsgálja, és van egy, ami pedig az epitermikus neutronokat vizsgálja. Ha ezeket itt szépen összerakjuk, és ez működik, akkor meg tudjuk számolni a neutronokat, és akkor meg tudjuk mondani, hogy az adott területet mennyi vízjégre számolhat. Hogy néznek ki ez a gyakorlatban? De jobb oldalt ez egy fiktív számításokon alapuló elképzelés, van egy holdi terület, ahol utólag tudjuk, ahol kék ott van sok víz, és akkor ott egy ilyen pici rover ezt a terepet lejárja, a különböző mérési pontokon megméri, megszámolja a neutronokat. Itt látjátok, itt ugye ott van, hogy melyik a termikus neutronok, mi a kozmikus sugárzás, az a mesztelen szenzor idézőjelbetéve, illetve a úgynevezett epitermikus szenzor neutronok számolásra, és akkor alul ebből ki tudjuk számolni, hogy milyen százalékban várunk vízjeget azonnal bizonyos területen. Tehát tulajdonképpen, ha ez a módszer működik, ezzel a kicsi szenzorral, természetesen más szenzorral is tud működni, de ez a mi kis szenzorunkkal akkor nagy felbontású vízjég térképeket tudunk készíteni. Ha van valami, ami elvisz bennünket oda, és ott mozog. Egy példa, hogy ez hogy nézhet ki, hogy milyen kicsi eszközök jöhetnek szóba, amit itt láttok, ez már szintén az Astrobotik nevű cégnek az ünnep Jugroder példánya, ez ha minden igaz, egy első példány akár repülni fog az év végén, illetve a NASA teszteli, ez körülbelül az a pici vékony lapos teste neki, ez kb. 20 centi. Tehát, hogyha az alatta levő dobozt, ami a mi gépészeti rajzunknak egy sematikus változat, ez egy 10x13 cm-es doboz, tehát ebből kettőt fel tudnánk például rakni egy gyugrodatnak a hasára, és akkor ha az ott szépen elbattyog ezen a holdi területen, akkor elég pontosan meg tudjuk mérni a vízjég tartalmat. Hogy állunk a fejlesztéssel? Itt Lucsányi Dávid kollégámtól csentem ezt az ábrát, meg még lesz egy-kettő, amit tőle csentem. Ugyanis áprilisban, itt látjátok a dátumon is, április 19-22-én volt egy nagy konferencia Luxemburgban, lényegében online konferencia, amit Space Resources Week-nek hívnak, ez a második ilyen volt 2019 után, ami lényegében az űrbéli erőforrásokról szól, és erről ejtek szót majd kicsit a következő fóliákon, de most itt a lényeg az, hogy hogy állunk mi itt a fejlesztéssel tulajdonképpen, és ugye itt látjátok, hogy tavaly áprilisban nekifutottunk, júliusban megterveztük magát az eszközt konkrétan, megnyertük az első díjat, utána részletesen kidolgoztuk a projekttervet, és januárban megtudtuk azt, hogy ez sikerült meggyőzni a NASA-t, és most ez a terv. Most itt vagyunk, ez áprilisban volt, egy picit már tovább léptünk azóta. A POC az a proof of concept, tehát az annak a bizonyítása, hogy ez az elv, amit felvázoltam, ez a gyakorlatban is működik, ezt mindjárt bemutatom, hogy igen, ezen sikeresen túl vagyunk. A PDR az a Preliminary Design Review, tehát azt jelenti, hogy nagyjából készen vagyunk a tervezéssel, akkor megnézzük, hogy minden jó, és onnantól kezdve jönnek a funkcionális tesztek, illetve kvalifikációs tesztek, különböző mérföldkövekkel, és a tervek szerint ugye 22. januárjában leszállítunk három darab olyan kicsi dobozt a NASA-ban. Tehát most ez szerint, az ütemterv szerint, hogy ez a bizonyos proof of concept, tehát hogy az elműködéseknek a bizonyítása meg kellett, hogy történjen, és időközben túl vagyunk ezen az első review fázison is, és ez így néz ki. Röviden erről is szeretnék beszámolni. Tehát sikerült a partnerünk segítségével ezt a bizonyos neutron érzékeny réteget felvinni CMOS szenzorokra. Ez itt egy pici képen látjátok, hogy néz ki egy ilyen CMOS szenzor, és erre egy nagyon vékony, másfél mikron vastagságú réteget sikerült felvinni a kollégáknak, ők a KFK-ban, a nanoszenzors laboratóriumban dolgoznak, ők az egyik partnerünk ennek a megvalósításában. Ez volt ugye a lényeg, hogy ezt először be kellett bizonyítani, hogy föl lehet vinni ezt a réteget, meg kellett találni ennek az optimális vastagságát. Emögött rengeteg ugye Monte Carlo számítás van, amikor szimuláljuk, modellezzük a részecskék mozgását, a szemben többek között évek óta dolgoznak ilyen módszerekkel, de itthon is, hogy hogyan tudjuk a különböző részecskék mozgását véletlenszerű kalkulációkkal megjósolni, előrejelezni. Ennek az egyik eredménye volt, hogy azt mondtuk, hogy körülbelül ez a másik mikronos vastagság, ebből a spécét bevonatból jó lesz, és utána jött akkor az izgalom, hogy ezt föl tudjuk-e tenni ezekre a szenzorokra, ezt mondom a nanoszenzors kollégáknak sikerült, őket is nagyon érdekelt a dolog, mert ez a fajta történet még igazából nem volt sehol, tehát nem tudtuk, hogy ez sikerülni fog, viszont ez
februárban sikerült ott volt a neuton érzékenyítek a szenzoron, és március elején pedig a CEN-be Luciani Dávid kollégánk éppen civilbe ott dolgozik, és ott a CEN-nel való együttműködés során hozzáférésünk van egy neutronforráshoz, egy americium berillium neutronforráshoz. A jobb oldali képen ezt látjátok, ez a CEN-be cséről van, tehát itt így jön ki a neutron, amit rá lehet engedni adott esetben ugye a most ami a kamerákra, vagy a szenzorokra. Ez megtörtént március elején, 3 napon keresztül, illetve még február végén egy mesztelen kamerán különböző méréseket hajtott végre Dávid. Kb. 42 ezer fotót készítettünk, idézőjelentően, hogy ez egy képalkotó szenzorok. Ez a 42 ezer képennek a feldolgozások most folyamatban van, de az első eredményeket már látjuk és meg lehet nézni. Itt alul ez a két folytonos vonal, rajta az öt kis jellel, ezek a megtalált neutronok, a szenzorok által megtalált neutronok, és ez nagyon jó fedésben van azzal, hogy hogy kellene ezeknek kinézni. Fönt van a teljes fluxus, tehát elég szépen haladunk. Ez tulajdonképpen ez volt az a bizonyos proof of concept, tehát hogy maga azért működik. Időközben természetesen azon is dolgoztunk, hogy ez az első teszt, ha megvan, akkor mellette készítsük el konkrétan annak a bizonyos kis doboznak a részletesebb terveit is, illetve magát az elektronikát. Még egyszer visszamegyek egy picit ehhez a képhez itt, ahol látjátok ezt a sematikus ábrát a 3 szenzorral, meg a tulajdonképpen a nyomtatott áramkörrel. Ezt meg ez elkészült, ebben a PCB Design nevű elektronikai cég kollégái, a partnereink, ők tulajdonképpen ilyen elektronikákat terveznek, és együtt sikerült összerakni egy érdekes, tehát konkrétan magát ezt az elektronikát, mellette a gépészeti tervek is elkészültek, és megvolt a review. Most ott vagyunk éppen, hogy ez a gyártás remélhetőleg el fog tudni indulni hamar. Van egy kis aggodalmunk, mert az elektronikai piacon sajnos előállt az a helyzet, ezt talán hallottátok, hogy több alkatrészből is hiány tud lenni, és most mi is azon küzdünk, van 3-4 olyan alkatrész, amiről még nem tudjuk, hogy honnan fogjuk tudni beszerezni, úgyhogy még itt egy kis izzadság van a gondolkodban, hogy ez megérteni, hogy tudjuk esetleg helyettesíteni, vagy felbukkat valahol. Tehát lényegében ez elkészültünk ezzel a részletes tervekkel, egyidejűleg megtörtént a bizonyítás, hogy maga az elv az működik, és múlt héten csütörtökön volt ez a bizonyos preliminary design review-nk a NASA kollégáival, ugyanúgy Zoom-on keresztül tartottuk ezt a megbeszélést, ahol végül is elmondtuk, hogy hol vagyunk, nyilván kérdeztek, most van náluk a áttekintésre a részletes terv is, ha bármilyen kifogásuk vagy megjegyzésük van, azt igyekszünk beépíteni, reméljük, hogy jónak találják ők is, és akkor megyünk tovább, és akkor elkezdjük legyártani ezeket a dolgokat az első funkcionális tesztekre. Ebben az elektronikai gyártásban az Elektromont nevű cég fog segíteni bennünket, a doboz, tehát magának a védő kuroknak a gyártásának pedig a Julius Glob Kft. Fog segíteni bennünket. Hogy itt vagyunk most per pillanat, egyelőre minden terv szerint megy, reméljük, hogy ezeket a nehézségeket is be tudjuk győzni, hogy ahogy mondtam, adott esetben elektronikai alkatrész beszerzéssel gondban lehetünk, de bízom benne, hogy túl tudunk rendülni, és akkor június elejére kész lehetnek az első majdnem végleges történetek, akkor meg természetesen a szoftverfejlesztés hozzá, kiolvasás, szenzor kiolvasás, jelfeldolgozás és a konkrét tesztek, megyünk vissza, akkor majd ezekkel a modellekkel szemben, ahol végzői szenzorokkal is ugyanazokat a teszteket végrehajtjuk. Jön a kvalifikációs teszt, amikor vákum kamrába a külső képességét, a vákumban való képességet nézzük. Kirázzuk a lelkét is a doboznak, hogy ne essen szét, startfor, vagy bármikor, ha ez mind működőképes. Természetesen folyamatos javításokkal és fejlesztésekkel, akkor rendileg novemberben be tudjuk gyártani a NASA által kívánt prototípusnak nevezik be, hogy mi mondjuk már ezek tényleg repülésre alkalmas példányok lesznek, és akkor meg vagyunk mindennel, és sikerül. Most ezen dolgozunk, úgyhogy szorítsatok, hogy ne legyen olyan nehézség, amivel nem tudunk megtérkozni. Itt lenne az, amiről kicsit szeretnék beszélni, hogy mi ez az űr erőforrás őrület, vagy a biznisz, mert ez most az, ami nagy többek között lendületet adott a holdas történeteknek. Visszatérve röviden a Golden Age Spice-hoz, hogy mondom, hogy egy kicsit egy hitetlen világot talált maga előtt, aztán azért, hogy jöttek a különböző szép eredmények, ahogy a Beresi eredmények, vagy mások is azért dolgoztak. Japán kollégák például időközben 130 millió dollár befektetési pénzt tudtak összekalapozni, és jövőre indulnak a hold felé. Az ISTS csapata, ők is dolgoznak holdi erőforrások feltérképezésre. Van az Artemis program, erről talán hallottatok, ez a NASA programja, hogy 24-re ismét embert szeretnének küldeni a holdasült hölgyet, és a 24 az vagy meg lesz, vagy nem, de ennek a kísérő projektjei, ezek a robotikus felderítések, ezek mennek, erről fogok többet mondani, de az oroszok is indulnak idén októberben a Luna 25-tel, a kínaiak ugye most is ott vannak, a Chang'e szondáikkal, de nemrég hozott vissza, hogy a 2 kilogrammi volt kőzet, mint tehát a Chang'e 5. Most is működik a Jardenyúl 2 nevű holdjáró a hold túloldalán, Kármán kráterbe, de indul India is, neki fut, ők is megpróbálkoztak 19-ben egy leszállással, hasonló sorsa jutottak, mint az izraeliek egyébként. Tehát van mozgás, tehát India, Japán, Oroszország, Kína, Egyesült Államok, Léza is kell tévelezni egy kicsit, és egyre több olyan projekt fut, ami megcélozza azt, hogy hogy lehet. Kínaiak és az oroszok nemrég jelentették be, hogy akkor ők közösen építenének egy holdbázis, egy kutatóbázist. Az amerikaiak 24-re akartnak ott lenni, és szintén bázis terveznek, szintén nemzetközi együttműködésbe. Hát egyrészt van egy picit egy újfajta verseny kialakulóban, mint a 60-as években a Szovjetunió és az USA között, itt most egy több pólusú versenynek néz ki, de az a két vezér alatt az továbbra is megvan, az USA és Kína-Oroszország páros. De itt van, és emögött van az, hogy a figyelem arra fókuszál, hogy ha visszamegyünk a holdra, akkor ne csak ilyen kirándulásokat csináljunk, hanem maradjunk is ott, tehát tartós berendezkedésre készülünk, és ehhez szükség van, viszont az ott található nyersanyagoknak a felderítésére és a helyszínen való felhasználása. Ez, amit említettem a vízzel kapcsolatban, a vízjéggel kapcsolatban. Ennek megfelelően nagyon élénk tevékenység folyik, itt csak pár dolgot szedtem össze, hogy mutassam, hogy mi minden van. Ezek mind nagyon friss dolgok. Az egyik ez, amit említettem, ahol Dávid kollégám is előadta az eredményeinket, ez a Space Resources Week, ez Luxemburgban volt áprilisban. Itt látjátok, hogy 124 rövid előadás volt poszterekkel, és több mint 1000 résztvevő. Ez mutatja az óriási érdeklődést. Ennek kapcsolatban volt egy kb. 100 fős kurzus, amit a Luxemburgi Intézet, a Nemzetközi International Space University, ez a Strasbourg-i magánegyetem a úrtémában, és a Colorado-i Bányászati Egyetem, a Colorado School of Mines közös szervezésében tartottak már ilyen kurzusokat. Colorado-ban ez a Colorado School of Mines a külön kutatócsoport, vagy külön osztálya van, már űrerő, űrbéli erőforrásokkal foglalkoznak. Ez egy elég komoly terület, már több mint 100 hallgatójuk van, MSC kurzusokat végeznek, és lényegében azt próbálják feltétlenül, hogy lehet ezt a bizonyos, mindjárt a szó, az is űrbányászatot valóban megvalósítani. Tegnap voltam egy online konferencián, ez ma is lesz még egy második része, ez az szintén az amerikai részével, az a Holdi Földfelszíni Innovációs Konzorcium, az a Lunar Surface Innovation Konzorcium, ezt a John Hopkins Egyetem szervezésével a hat területen próbálnak különböző kutatócsoportokat létrehozni. Mindegyikben több száz résztvevő van, kormányzati szereplők, egyetemek, magáncégek, az óriási az érdeklődés, és ez mind azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó dolog, és mi ebbe nyúltunk bele, idézőjelvetében szerencsésen a Dissing matagokkal. Hogy ezek a, most az holdi erőforrásokról is tudnék nagyon sokat mesélni, tehát lényegében itt arról szól a történet, hogy itt talán a John Hopkinsnek a konzorciumi területein lehet látni, mi mindennel kell foglalkozni. A lényeg az, hogy hogy alakul ki egy olyan gazdasági szféra, ami mondjuk a Holdon, de ez lehet a Mars, később vagy az aszteroidák, ami a helyszínen található anyagokból termékeket állít elő, amelyeket vagy ott... Igen?
Szervus, Laci, köszönöm, hogy visszahívtál.
Ez egy másik, bocsánat, hogy valaki benne van. Tehát azt hittem, nekem szóltak, de megyünk akkor tovább. Tehát ez egy komoly iparág lesz, és a bányászati cégek, illetve a bányászati tudás is kezdik belejönni, és ezért is egy kicsit ez a, hogy az űrbányászat, a búváros neve ennek a történetnek, de ez egy külön előadást is megér. Ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, el kell menni a Holdra, és a Holdra
úgy kaptam meg, hát azt hiszem TBS-be kaptam.
Valaki be van kapcsolva.
Nem a legutóbbit még, mert az előző.
Úgy kapcsolni, amit a
fasztítettem, azt mondtam, nem tudjuk csinálni, mert ugye az olyan, mint egy fénykészés, akit át kéne gépelni.
Meg vagyunk. Jó, köszönöm szépen. Online történetben ez előfordul. Tehát visszaugrani gyorsan. Tehát ahhoz, hogy ezek a elképzelések megvalósuljanak, természetesen az egyik adott, egyik szükséges feltétel, hogy eljussunk oda. Erre, ahogy említettem, különböző programok vannak a különböző országok csoportosulások révén, én itt az amerikai programot szeretném kicsit jobban mutatni, mert ezt egyrészt ezt jobban ismerem. A NASA-nak ugye van az Artemis program, ami az egész Hold programot jelenti, ami az emberes küldetésekről szól. Ennek a körítése, úgy tetszik, ez az úgynevezett TRIS program, ez a Commercial Lunar Payload Services nevű program, ami azt jelenti, hogy a NASA azt mondja, hogy ő szeretne mindenféle dolgot csinálni a Holdon, de nem szeretne saját robotikus holdszondát fejleszteni, hanem megkutatja az iparág szereplőit, és azt mondja, hogy mutassátok meg, hogy mit tudtok, és én akkor majd kiválasztom, hogy ki viszi el az én cuccaimat a Holdra, és ezért egy fix árat fizettek. Ez a Commercial Lunar Payload Services program, ez egy összességében egy 2,6 milliárd dolláros program, a terv szerint rendszeresen évente 2-3 küldetést indítanának el a résztvevők. Jelen pillanatban 14 akkreditált cég van, ezeket itt felsoroltam, akik úgy szóval nevezhetnek, hogyha a NASA kér valamit, és itt van az első 6 plusz 2 küldetés, ami már lényegében megvan. Az első 6 szerződés ez már kint van, ezek az expedíciók készülnek. Itt, hogyha végigmegyünk, itt baloldalt a középső, az asztalból, nem, bocsánat, az nem az, jobb oldalt van, az asztalból, hogy jobb oldalt fent, ez lesz az első, amit említettem, ezt már többször, az asztalból, itt idén, év végén indul a Peregrine nevű holdszondával a Lacus Mortis nevű helyre, ez a haláltava, szerintem izgalmas név, nem azért mennek oda, mert ilyen bajos neve van, hanem mert viszonylag érdekes terület, és jó leszállási körülmények is vannak, ez a 47. szélességű körön van északon. Tehát ez lesz az első, de itt van a második már, az Intuitive Machines-nek a indulása, ez is 21-re van még írva, ez 22 első negyedévére csúszott, ez egy friss bejelentés, de ők is már nagyon készülnek. Az Intuitive Machines-nek van mindjárt egy második küldetése, ez itt a bal alsó sark, ez jövő év végén a déli sark környékére indulnának a leszálló egységükkel, tehát őnek már kettő ilyen van, aztán jön a Master Systems, akik szintén jövő év végén szintén a déli pólus környékére mennének, ugye ott ezek azok a teltek, ahol sok vízjeget gyanítunk, ennek megfelelően a NASA megbízásai is erről is szólnak, tehát oda mennének, aztán jön a nagy, viszonylag nagy küldetés, ez szintén az asztrobotik küldetés, ez 23 végén indul, ez a Viper, vagy Vipera, ez ami nek a kimondott célja az, hogy a déli pólus környékén a vízkészletek felderítését bevegyen részt. Ez egy kb. Golfautó nagyságú holdjáró. Most lett kész éppen egy teszt, amikor a mobilitás rendszerét tesztelték, tehát ott is minden per pillanat terv szerint működik, és ezen is lesz egy ilyen neutron spektrométer, mint amit mutattam. Hogy ezeket próbálják már tesztelni. Van itt még kettő helyszín, egyik a Rainer Gamma, ez legyenítő környékén van, és valahol itt jobb oldalt elvileg ott van a Schrödinger kráter és az a tulajdon. Ez a kettő lesz a következő küldetés, ez a 23 vége, a 24 eleje, ezeket nem sokára bejelenti a NASA, hogy milyen tudományos műszereket visznek oda, ez majdnem készen vannak vele, és utána jön a tulajdonképpen a pályázat, hogy akkor ki lesz az, aki elviheti őket. Tehát elég nagy az érdeklődés, és mondom, ez csak az amerikai része a dolgoknak, úgyhogy van itt bőven feladat és történet, és mi is szeretnénk valami itt lenni. Vissza fogok térni, hogy a NASA-nak mi a gondolata a visszimatolónkkal, és ez az a két utolsó lehetséges, ezek gondolkodnak, hogy azon ott lehet valahol a puli visszimatoló, hogy ez még nem mondtam. Zárásként szeretnék még valami másról is beszélni röviden, amit csinálunk. A roverről most ugye nem nagyon beszéltem, azon is dolgozunk, tehát azon is vannak terveink, csak most kevés erőforrásunk miatt nem nagyon haladunk vele, illetve viszonylag keveset dolgozunk. Amin még dolgozunk konkrétan, hogy eljussunk a Holdra, ez egy rakett, és ezért gondoltam, hogy röviden elmesélem nektek, hogy mi a szokás idézőjelvetéve, hogy hogyan hagyunk névjegyet a mély űrben, és itt pár dolgot itt gyorsan összeraktam, hogy ilyen fizikailag egy ilyen kisebb-nagyobb plaketteket szoktak elvinni űrszondák. Ez tulajdonképpen már a Apollo küldetésekkel kezdődött, amikor minden leszálló egysége volt egy ilyen plakett az űrhajósok aláírásával, illetve azok, hogy Nixon elnök aláírásával, és ezek ma is ott vannak a Holdon, tehát hogy ha valaki arra jár majd, és megtalálja, akkor lássa, hogy volt ilyen is. Aztán a 70-es évek elején indultak útnak a Jupiter felé, a Mélyűr felé a Pioneer űrszondák, és arra Carl Sagan kezdeményezésre kerültek fel a Pioneer táblák, erről biztos többen hallottak, ami egy picit egy névjegy, hogyha ezek a szondák eljutnak a csillagközi térbe, és letalántán valaki, akár késői utódaink, akár tízöld embert itt megtalálják, akkor legyen ott egy névjegyünk, tehát ezt került rá, és hasonló kulturális projekt keretében került fel a Voyager űrszondákra, amelyek ezek a nagy túrákat a 70-es évek végén készítették, és még mindig működnek egyébként, mind a két Voyager működik még. Ezekben kerültek fel az aranylemet, ezek analóg történetek, tehát ezek is kint vannak. Még két marsi táblát és ilyen emléktáblát tudok, az egyik, a felső az a Curiosity roveren van, és a Marson készült, tehát ott is ott van ez a tábla az akkori elnök és alelnök, tehát Obama és Biden aláírásával, meg NASA vezető aláírásával. Alul pedig egy frissen a Marsra került táblát láttuk, ez a Perseverance roveren látható távol. Tehát ez egy ilyen jó szokás, hogy ilyeneket csinálnak. És ebből jött nekünk a gondolat, hogy én 2016-ban egyébként egy hasonló táblát szeretnénk mi is mindenképpen elküldeni, rover visszimatoló mellett, és ebből lett a puli téridő plakett, ami egy 20-20 centis tábla lesz, és itt látjátok bal oldalt a Peregrinnek egy struktúrális modellét, és hogy körülbelül hol lesz ezen a rácson ez a tábla, amire bűzöttünk tartalmat, most úgy néz ki, hogy 20 különböző tartalom lesz, az általában Magyarországgal, tudománnyal, magáncégekkel kapcsolatos, úgyhogy ez, ha minden igaz, akkor ez év végén fel fog kerülni a holdra, ezt most zárjuk ezt a történetet, és vannak kisebb, nagyobb diszkusziók az amerikai kollégákkal, hogy mennyire kell letesteni, mit kell csinálni vele, stb. Ami ilyen egyszerű esetben is kell azért pár dolgok végigmenni. Itt a különlegessége ennek a történetnek azt mondja, hogy lesz egy földi verziója is, egy nagyon klassz, szerintem nagyon klassz időkapszula projektbe is beszálltunk, ez Ausztriában van, Karstati Sóbányában, ahol egy keramikus gyűjt kerámia táblákon lényegében ilyen üzeneteket, és a térülő plakettünknek a földi változat az egy ilyen, hogy a keramikus mikrofilmon fog elkerülni a Karstati Sóbányában. Tehát itt vagyunk ebben az egészben. Tudom, hogy elég szerteágazó, hogy sok minden volt, de zárásként akkor, hogy mikor lesz a magyar vagy a puli hozzászállása, kicsit összefoglalom ezeket a dolgokat, tehát ha minden jól megy, és a Peregrin nevű szonda, itt látjátok még egyszer, elindul és sikeresen landol, akkor még ebben az esztendőben lesz egy pici magyar dolog, ez a bizonyos plakett a Holdon, és utána a vízszimatolón mehet, talán a Rányelgama Schrödinger medence akcióban keresztem előbbit újra, felraktam még egyszer ezt a képet, hogy milyen küldetések indulnak a NASA részét. NASA részéről a NASA-nak be tudjuk szállítani megfelelő működőképes esetben, akkor ott lehet, és dolgozunk azon is tovább, hogy a rover is elkészüljön, és akár a szimatolót vigye magával 23-24-25-ben. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen igyekszem minden kérdésre válaszolni.
Köszönjük szépen, nagyon érdekes előadást. Úgy tűnik, hogy a világon sokkal több dolgok történnek, mint amiről mi általában értesülünk. Feltettem, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése. Amíg gondolkodtok, addig én föltenném, hogy a rover, amit terveztek, az természetesen úgy működik, gondolom, hogy napelemek a tetején és villanymotorok.
Így van.
És a kérdés, hogy az a finom holdpor, az nem okoz-e valami gondot, mert a Marsra legalább időnként van egy szél, ami letisztítja, itt még az sincs.
A holdpor az egy nagy kihívás mindenkinek, nekünk is, tehát az egyenesen mutattam ezt a Lunar Surface konzorciumot, ott külön szekció foglalkozik a holdpor problémájával. A mi esetünkben mi abban bízunk, hogy viszont, hogy az első küldetések viszonylag rövidek lesznek, tehát nem lesz elegendő idő arra, hogy komolyabb problémát okozzon, hiszen nem tervezzük, hogy túléljük a holdi éjszakát első körben, tehát egy ilyen maximum 8-10 földi napról szóló történet van, és ez alatt az idő alatt nem számítunk arra, hogy annyira romlana a napelem minősége, hogy ez baj lehet. Ahol még baj lehet, ugye az, hogy oda tapad, ez egy elektromosan töltött gonosz por, idézőjelvetével, tehát emiatt is aggódnak sokan, hogy ezt hogy lehet kivédeni, és emiatt is van egy másik ilyen nagyon széles történet, ami most működik, hogy egyre többen próbálnak jó minőségű szimulánsokat készíteni, tehát holdpor szimulásokat, amiknek a megfelelő kémiai összetételét, az nagyjából nyilván tudják az eddigi eredményekből, az analízisekből, és megpróbálják azt a fajta éles szemcsés szerkezetet szimulálni, anyagösszetételt szimulálni. És hogy van is a teszteket, például ebben próbálják végrehajtani. Tehát amikor csinálnak egy ilyen teszt terepet, akkor már ilyen port visznek oda. Mi, amikor a Hawaiion voltunk, hogy ott is egy nagyon finom vulkáni por van, ami azért jó, mert nem elég öreg még ahhoz, hogy nem tudjuk. Tehát az, mert az még viszonylag hasonló. Nem volt gondunk belőle, tehát ilyen értemben, meg ott volt szél is, tehát ami ráment, azt vagy lefújta a szél, vagy nem volt. De ez egy probléma, ez egy nagyon izgalmas probléma, hogy lehet ezt ettől megszabadulni, és erre gondolom külön szakterületek vannak, tehát hogy a kameráról állt a pad, az üveg mindenre. Tehát, hogy, és erről nincsen hosszú távú tapasztalat, tehát hogy hogyan fogjuk ezt bírni, hogy ebben a környezetben, egy ilyen környezetben hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül működjenek az eszközök. Ez egy kihívás.
A másik kérdésem, hogy ebbe a NASA által indított versenybe Európából hányan vagytok?
Nem tudom, összesen az első körben 132 csapat nevezett be. Földrajzilag nem tudom, hogy volt, és négy csapatot választottak ki a második körben, ebből még egy másik európai csapat van, akiket a NASA támogat. A másik három társaság kettő hasonló nagyságrendű támogatást kap, mint mi, a harmadik az pedig egy kisebbet, az egy kétfős csapat, tehát kettő amerikai és kettő európai van ilyen csapatban. A másik európai csapat az egy kicsit ilyen vegyes felvágott, tehát ez egyfajta konzorció. De Európa most ébredezik egy kicsit. Most itt nem említettem meg, de az ESA is egyre több erőforrást indít, és mutattam ezt a Luxemburgi konferenciát, ez az ESRIC, ez egy friss kutatóintézet és központ, amit Luxemburgba hoztak létre, és ez a luxemburgi ügynökség és az ESA-nak egy közös projektje, ami szándékos az a cél, hogy az űrbeli erőforrásokkal foglalkozzon. Tehát próbálnak odavinni cégeket is. Luxemburg 2016-ban hozta meg azt a döntést, meglepő módon, hogy ők akkor beszállnak itt az űrbeli erőforrások témájába. Azt érdemes tudni a luxemburgiakról, hogy ők valahogy ezt ügyesen csinálják. Tehát például a 80-as években ők felismerték azt, hogy a geostacionáris pályán működő műholdak üzemeltetése az egy biznisz. És akkor azt mondták, hogy akkor beszállunk, mert akkor nézzük meg mi van. És ma már körülbelül 2-3%-át Luxemburg GDP-jének ez a üzletág hozza. De most hasonlóan felismerték, hogy a következő viszonylag nagy terület, ami érdekes lehet, ami be tudnak szállni, az pedig az űrbeli erőforrások. És azt mondják, hogy két dolgot megtanultak az elmúlt 100 évben, hogy a bányászathoz is értettek a korábban, meg ott vannak a nagy acélvállalatok például, meg a pénzhez. Hát azt mondják, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk még itt a bányászathoz hozzátenni saját tudásból, meg a pénzből, és akkor csináljunk itt egy ilyen központot, amiért viszi. És 16-ban ezt eldöntötték, létrehozták az űrügynökséget, csináltak egy jogi környezetet, ami hasonlít az amerikaiakhoz. Ez egy külön téma lenne, hogy a jog ezt most hogyan fogja letisztázni, és egy csomó startup céget, meg nagyobb céget próbálnak bevonzani, és szervezik ezeket a dolgokat. Tehát jó, egy nagyon izgalmas terület, és ott már ott vannak a nagy cég. Az ESA pedig most kapcsol nagyobb sebességre. Jelenlegi tervek szerint 28-ra lehet kész az EL3, ez a European Large Logistic Lander, Lunar Logistic Lander nevű eszköz, ezekről másfél tonna hasznos terhet tud elvinni a Holdra. Összehasonlításképpen a Peregrine most az 90 kg-ot, tehát egy kicsi. Az európaiak meg azt mondták, hogy akkor mi nem vacakolunk kicsivel, hanem ha már akkor adott, de ennek az ára az, hogy ez mondom 27-28 előtt nem fog tudni repülni, de most viszont már egy csomó programot próbál az ESA is beindítani, hogy mire ez kész lesz és megépül, akkor addigra azért legyen hozzá alkalmazási lehetőség is. Tehát itt jönnek a holdjárók, a kisebb holdjárók, a különböző mérőeszközök, a különböző a feldolgozó technológiák eszközök, ez az ISRU, az Institute for Resource Utilization, hogyan tudok a helyszínen valamit csinálni. Még egy példát hadd mondjak, ez egy nagyon izgalmas dolog, ezt talán a hírekben hallottátok, ugye a Perseverance meg nem csak az volt a sikere, hogy leszállt, meg hogy betűlt most a kis helikopter az Ingenuity, de már kivontak több 5 grammnyi oxigént a Mars légköréből. Tehát ez a konkrétan az első olyan idegen égitesten megvalósult technológia, ami ott valamit gyárt. Most ez nyilván egy technológiai demonstráció, de ilyenek vannak. A Holdon, Holdon például a kőzeteknek kb. 40-45% oxigén. Az oxidok formájában van ott, tehát vasoxid, vagy minden bármi, és már most futtak olyan kísérletek, hogy hogyan fakasszanak levegőt a kőből. Ezek különböző elektrolízes eljárások, ilyen kísérlet fut az amerikáknál is, de a Rézánál is Hollandiában, amikor különböző eljárásokkal megpróbálnak. Onnan jött a gondolat, hogy a földi bányászati eljárásokban is vannak olyan dolgok, hogy valamilyen fémet ki akarnak vonni, és akkor mellék termékként keletkezett oxigén, ami zavarta őket. Ami a Holdon természetesen viszont öröm. Tehát most alkalmazzák ezt a technológiát, hogy egy csapással legalább 2 legyet üssenek nevezetesen, ott esetben valamilyen ércet, valamilyen nyersanyagot kivonjanak, és mellék termékként ott viszont nagyon hasznos az oxigén, amire szükség lesz szintén az üzemanyag ellátás. Tehát ezek most nagyon izgalmasak, és mondom, az ÉSA is egy kicsit belecsapott a lecsóba ebben a történet.
Még nincs kérdés, nekem épp eszembe jutott, hogy volt egy űrjogi egyezmény, hogy a különböző égitesteken a bányászat az az egész emberiségé, de ez még valamikor az én fiatal koromban volt, most hogy tart
ez? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és sokan dolgoznak is rajta. Én 2 egyezményt szoktak megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az egyik az 1967-ben aláírt általános világűrjogi egyezmény, az Outer Space Treaty. Ez kimondja, hogy az a világűr békés felhasználása, stb. És hogy tulajdonképpen nem lehet gyarmatosítani. Tehát nem mondhatja senki, hogy ez a darab világűr, vagy ez a darab Hold, vagy ez a darab Mars, ez az enyém. Itt a jogászok vitatkoznak rajta, hogy viszont mit jelent az az angol megfogalmazásban, például a nyersanyagokra vonatkozólag. Próbálkoztak egy Hold egyezménnyel, talán erre gondoltál most Iván, ami az ismerésre volt, amit viszont nagyon kevesen írtak alá, és senki nem írta alá komoly szereplők közül, ahol pontosan az volt a pont, hogy jó, akkor mindenkinek joga van hozzá. Na most nyilván, aki sokat tesz bele, az akkor megvakarja a fejét, hogy akkor odajön a másik, azt mondja, adjál. Tehát, és emiatt nem írta alá se Oroszország, se Kína, se Amerika, lényegében senki a nagyok közül, 10-valahányan ratifikálták talán. Tehát ez így egy picit hambába volt. Viszont most több jogi csoport dolgozik azon, hogy mit lehet ebből kihozni. Az amerikaiak elgurították a labdát az úgynevezett Artemis egyezménnyel, ami egy bilaterális egyezmény, és erre próbál valamilyen formában választ adni, illetve hoztak egy olyan jogi szabályozást, hogy amerikai magánvállalatok hasznosíthatják a nyersanyagot. A hivatkozási alap az ugye, hogy egy kicsit olyan, mint a mélytengeri halászat. Tehát, hogyha kimegyek a 12 mérföldes területen kívül, az ugye senki, de ha én kifogtam az aranyhalat, akkor az enyém. És azt eladhatom. Tehát nagyon leegyszerű, én nem vagyok én se jogász, tehát ennél sokkal bonyolultabb lesz a történet, de körülbelül itt van, hogy azt mondják, hogy oké, az ott senki, de ha te megtaláltad az aranyfajás tojótyúkot ott valahol a Holdon, és te vagy az ügyes, akkor az a tied és az eladható. Most nyilván lesz egy csomó konfliktus, tehát akkor az a hely, ahol mondjuk sok vízjég van, akkor ha én vagyok ott először, akkor mi van? És így tovább. Tehát ezen különböző jogászcsoportok dolgoznak, nem tudom, hogy lesz, tehát van egy félelem azért bennem is, meg többekben is, hogy egy picit vagy nyugat lesz az elkövetkező 10 év. Hogy lehet picit vagy nem van. Tehát hogy lesz, ha sikerül jó kooperációkat csinálni, mert mindenki azt mondja, hogy együttműködni kell. És ezt együttműködésben lehet csak megcsinálni, de amikor ez konkrétan eljut oda mondjuk 10-15 éven belül, hogy valóban egy nagy piac alakul ki, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog kinézni. Még a piacról annyit, hogy a luxemburgi csinálta 18-ban egy elég részletes tanulmányt az űrbeli erőforrások értékláncáról, holdról, marsról, aszteroidákról, mindenről, és ezek nyilván becslések, de egy elég jelentős piacot vizionálnak. De ezt mondják a kínaiak is, meg mindenki, hogy ha ez beindul, akkor ez egy nagyon nagy piac, és lehet visszahatása a földre is természetesen, tehát nem csak ott a helybéli dolgokra, hanem visszahatása is lehet a földre, és ez elég sok pénz lesz, és akkor lesz izgalmas, hogy ez hogyan fog kinézni.
Köszönöm szépen, még egyszer kérdezem, hogy valaki másnak kérdése, hozzászólása.
Esetleg chatbe, tehát ha írálod, nem vagyunk olyan sokan, tehát hogyha valaki gondolja, akkor szerintem nyugodtan kapcsolja be a mikrofont és tegye fel a kérdést. Ha túl sok információt ötöttem rátok, akkor ezt azért elnézést kérek, de így is csak a töredékéről beszéltem, amiről lehet.
Megengeditek, lenne egy kérdésem, Tiborhoz, hogy említetted ezt a kulturális missziót, hogy valamit felviszünk magunkról, hogy van ebbe olyan, hogy esetleg a szakmánkról is tesz fel egyenleteket, vagy nem tudom.
Hát most már nem nagyon, majd next year nem lesz, de van, ahol egy kicsit visszhangoztunk, tehát lesz egy tudósokról, ez még nem nyilvános, de lesz benne az aranycsapatról, lesz erdélyi emlékekről, tehát én is szerettem volna, lesz egy Pulingerről, tehát ilyesmi van. Egy viszont most már nem nagyon van időnk rá, mert most már le kell zárnunk az egészet, de én igyekeztem valamit csinálni, egy érdekes történet volt, mert egy kicsit csalódott vagyok, megmondom őszintén, mert azt hittem, hogy többen fogják értékelni, és többen szállnak be egy kicsit. Van egy részben anyagi vonzata is, mert ez nekünk se ingyen van, tehát nem ingyen viszik el, meg nem ingyen van, és a kettő együtt valahogy nem tört abban a mértékben, ahogy én azt reméltem, de így is egy elég jó anyag jött össze, azt gondolom. Mondom, tudósok is lesznek, a megfelelőek nem lesznek ott most egyelőre, de majd kitaláljuk a legközelebbire, ha el tudjuk vinni.
Igen, hogy a szakmát, a mai tudásunkat valahogy örökítsük meg, hogy idáig már eljutottak.
De Maj Zoltán emlékezet ott lesz.
Na, az nagy szerint.
Ott a tungszamot sikerült meggyőzni, hogy beszállnak egy kicsit anyagilag is, és meg is van az anyag, tehát Maj Zoltán emlékezet ott lesz. Úgyhogy ez ilyen. Én mondom, de nagyon érdekes tapasztalat volt, mert tényleg próbáltam különböző, tényleg egy tarka szőnyeget szerettünk volna, tehát egy nagyon színes összképet, amiben tudomány, művészet, minden ott van, és nagyon érdekesek voltak a reakciók, tehát érdektelenségtől, hitetlenségtől kell kezdve minden. De hát,
ez Simonyi professzor fiánál nem próbálkoztatok esetleg?
Nehéz. Én korábban többször próbáltam, hogy a Tamáson keresztül, a testvérén keresztül, de ugye annyian mennek a császhoz is, hogy nagyon nehéz áttörni ezt a bástya sorozatot. Tehát én megértem, mert mindenki pénzt akar követelni.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a kérdést. Mondom, kicsit tudom, tudás lesz, hogy Baj Zoltán ott lesz, tehát egy kicsit ott vagyunk azért is.
Jó. Ha ennyit bátorítottatok, akkor én is föltennék két kérdést. Az egyik az nagyon egyszerű. Említetted az elején, hogy volt egy kiírás, hogy 4 watt lehet a fogyasztása ennek az eszköznek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy napelemes. Akkor
mi a jelentőség annak, hogy előírták a 4 wattot? A másik kérdésem majd az lesz, bocsánat, csak elmondom gyorsan, hogy a műegyezemen úgyis működik egy elég jelentős csapat, a Mashab műholdak környékéről, meg úgy emlékszem még 10 évvel ezelőttről, hogy Miskolc környékén például ürkementéket gyártott egy kis cég, szintén a NASA részére, hogy ezek a csapatok Magyarországon össze vannak fogva, vagy mindenki külön-külön dolgozik. Tehát van együttműködés a Magyar űrkutatási szervezeten belül.
Az első kérdésedre a válasz az, hogy nem voltam elég világos, ez két külön dolog. Tehát a rover, a holdjáról az napelemes és működik. A 4 watt az csak a műszerre, csak a vízdetektáló műszerre vonatkozik. Tehát ott nekem semmi, és ez a NASA-nak volt a feltétele, hogy ennyit fog tudni adni egyébként ez nem egy triviális dolog, mert nagyon ott vagyunk most, hogy pont 3,9-nél vagyunk körülbelül, és izgatunk, hogy nem maradjunk.
Hát gondolom.
Ez nem triviális ez a történet. A másik, igen, vannak, tehát én az Andrással, Csint Andrással rendszeresen beszélgetek, tehát hogy ővel itt vagyunk, ugye ők más területen vannak, és ők most a PICO műholdakat csinálják. Akiket említettem Miskolcra, az Admatis Kft. Ők is szépen megerősödtek, ők inkább mechanikai alkatrészek gyártásában, bőtani dolgokban vannak ott, tehát más területen van, tudunk egymásról. Itt konkrétan nem volt ilyen értelemben együttműködés, de amit el lehet mondani az, hogy ugye van, 18 óta van egy miniszteri biztosa is a területnek, és a kormányzat próbál most ebben pénzt tenni. Tehát, és most tényleg nem akarok, tehát mindenki politikai szín preferencia nélkül, én azt gondolom, hogy ez jó, hogy végre van ilyen, mert nagyon sokáig nem volt. Megint csak színtől független, tehát kormány színétől független, nem nagyon foglalkozott senki az űr tevékenységgel. Ez most változik, és működik, alakulnak dolgok, úgyhogy mi próbáljuk például ezen a részen ezt a részt egy kicsit promotálni, hogy ez egy távolabbi történet, de viszont nagyon izgalmas tud lenni, és érdemes beszállni. Tehát van ilyen, vannak a különböző klaszterek, illetve hát a külügyhöz tartozik formálisan most az itt tevékenység, és azon belül vannak kezdeményezések. Sőt, az iparkamarának is megalakult egy ilyen szekciója már, tehát van egy mozgás, és remélem, hogy a következő években megerősödik az ipar, az űripar. A BM-en elindul jövőre a master, az MSC képzés, tehát sikerült végre összerakni egy konkrét tervet, tehát ilyen szempontból van mozgás, és nyilván beszélünk egymással, meg próbálunk különböző kooperációkat csinálni. Amit már mutattam is, tehát a mi partnereink most az nem a klasszikus űr szakmában már ismert nevek, de viszont másokat is érdekel a dolog, tehát az elektronika design, ahhoz, hogy elsősorban egyrészt a miniaturizálás, másrészt a sugárzásvédelemnek a beépítése a lehetőség szerint olcsón, tehát ott van érdeklődés, ennek a gyártása, vagy a különböző szenzoroknak, a különböző nanotechnológiás történetnek az integrálása, de mi partnereink között pont ezekről a területekről vannak, akik picit még ők is kívülállók, viszont maguk területén abszolút profik és keresik a lehetőséget.
Köszönöm szépen!
Ha nincs több kérdés, akkor nekem volt már még egy majdnem személyes, hogy a diákot, amiket vetítettél, vagy mutattál, azokat meg tudjuk-e kapni, hogy a HTE honlapra föltűnik, vagy annak valamilyen változatát.
A PDF-et megnézem, hogy ne legyen túl nagy, jó, és átküldöm imán e-mail. Ez már egy csomó kép van benne, mert most nem figyeltem arra, hogy...
Akkor egy linket, hogy honnan
tudom. Ha le tudod tölteni, megoldjuk, meg lesz, jó?
Jó, köszönöm szépen.
Én köszönöm.
És akkor még egyszer, ha nincs csak kérdés, hozzászólás, nagyon szépen köszönjük a nagyon érdekes előadást, és hogyha valami új eredmény van, és arról beszámolsz, megint nagyon szívesen vesszük.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, remélem, hogy tudtam pár újdonságot mondani. Nagyon izgalmas most a terület, és igazából minden nap történik valami majdnem. Tehát,
lássuk egy...
Kérdés?
Nem, azt hittem, hogy a csetben van, de nem lát, nem.
Tehát én azt gondolom, nagyon izgalmas dolgok lesznek. A mi részünkről természetesen az izgalom most az, hogy nem futunk bele ebbe az alkatrész beszerzési problémába túlságosan, és meg tudjuk oldani, hogy ez gyorsan megyen, ugye ez most sajnos ez mindenkit érint, és utána természetesen azon izgulunk, hogy akkor ez a végleges szenzorokkal is, ugye amit most csináltunk, a tesztek azok, ezek egy egyszerűbb kamera, egyszerűbb szenzorok voltak, hogy most a véglegesen kiválasztott szenzorunk is jól működik, arra is minden jó, mert jók lesznek, a tesztek is jók, van izgalom azért a részünkről is, hogy ez menjen meg most a munka, a sok munka. És nagyon szívesen és nagyon örülök, hogyha érdeklődtök és elmondhatjuk ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a lehetőséget, a csapat.
Köszönjük, szervusztok.
Szervusztok, köszönöm szépen még egyszer. Iván, küldjem akkor az anyagot neked.
Egy meeting for all. Ja, az szöveg,